A Borral való gasztrokultúra magazint hallgatjátok, sokat beszéltünk borokról, de mostani vendégem Tamás Gábor nem csak borakadémikus, hanem párlatszakértő, master distiller is, és a bor mellett ugye annak idején elindult egy pálinka forradalom is, ami, hát hogy is mondjam, elég sok jót hozott, hiszen attól a egészen a kivagyiságig terjedő valamit, hogy ezt meg tudod-e inni, ezt kóstold meg, és amikor az ember megkóstolta, akkor utána egy konkrétan a szklerózis multiplex tüneteit mutatta, tehát úgy körülbelül ez volt az, ami volt, tehát egy azért olyan tisztulást hozott a piacra, megjelentek olyan pálinkafőzdék, ahol a minőség és a, hát ennek az egésznek a pálinkának a lényege az konkrétan meg tudta mutatni magát. Hogy látod most, mi történt? Berobbant ez a dolog, de én ezt lehet, hogy teljesen szubjektíven úgy látom, hogy ez is egy kicsit így platózott, vagy megállt valahol.
Nem tudom, hogy van-e olyan kifejezés, hogy negatív berobbanás, mert gyakorlatilag a pálinka piac mondhatni azt, hogy beleállt a földbe, ami nyilván...
Akkor rosszul mondtam a platózást.
De, hát mondhatjuk azt, hogy a platón van, de igazándiból a makrószámok azt mutatják, hogy még a minőségi oldalról is visszaesik, sőt a minőségi oldalról esik csak igazán vissza a kereslet, illetve maga a fogyasztás. De hát itt az elmúlt éveknek olyan törvényhozási olyan elemei, amelyek a szürke piacnak, meg a fekete piacnak a kialakulását nagyban elősegítették, hát az gyakorlatilag nem megkerülhető tényező. Ugye az, hogy bérfőzés majdhogy nem, jó, persze van rajta korlát, de hát az majdhogy egyéni szinten nem is értelmezhető, gyakorlatilag csak a bérfőzetési pénzért, tehát adó és illetékmentesen. A másik oldalról meg az otthoni főzés megint csak adó és illetékmentesen. Hát oda vezérelte úgymond a piacot, hogy most már szerintem olyan vidéki porta nincs, aki néhány hektoliter kétes minőségű párlat fölött ne ücsörögne, egyrészt. Másrészt, hát én is látom, hogy gyakorlatilag a magánügyfél körben is még vastag bukszával rendelkező fogyasztók, akik gyakorlatilag gond nélkül megvesznek 50-70-80-100 ezer forintokért olyan hordóerősségű, limitált kiadású single malt whiskyket, konyakokat, most ugye az új trendnek megfelelően rumokat, amelyek számára egyfajta izgalmat vagy értéket képviselnek. Meghallja, hogy egy pálinka 10-15 ezer forint, és gyakorlatilag az O2 után elkezdő kapkodni a levegőben, hogy a szomszéd Józsitó 5 éve veszi literjét. Na most innentől kezdve ez minőségi kérdéseket is felvet, de az, hogy a piac egy része gyakorlatilag korlátlanul, ellenőrizetlenül, kontrollálatlanul, gyakorlatilag adó és illetékmentesen és mindenféle kereskedelmi ár is mentesen tud termelni, hát az a road to ruin, tehát onnantól kezdve elég nehéz győzni.
Hát ezt szomorúan hallom egyébként, mert abszolút figyelemmel követtem ezeknek a főzdéknek a felívelését, és itt tudnék mondani egy jó párat, ahol nagyon-nagyon komoly minőséget és innovációt véltem felfedezni. Többek között ugye a kezdetekben a panyolai főzdében, de a Brillnél is, Harcon, és az a helyzet, hogy ezek a sztorik is megálltak.
Egyrészt megálltak a sztorik, de hát azt lehet mondani, hogy még a kvázi a nagy nevek vagy azért, mert helyben kicsit turizmus alapítva kóstoltatnak, meg azért Budapest az viszonylag frekventált területe, mind a vásárlóerő szempontjából, mind a turista, a külföldi turistáknak a szempontjából, úgy, ahogy még tartja szerintem a lelket a pálinka piacban, de mondom, a makrószámok abszolút azt mutatják, hogy visszaesés van.
De ez nem olyan, mint a korabeli balatoni vendéglátásnál, hogy így toljuk a turistáknak, és akkor ki tudja, hogy milyen, tehát ez tényleg minőség. Pálinka?
Nem, egyáltalán biztos, hogy minőségi pálinka. Igen, tehát azt tudom mondani, hogy amikor kóstoltatás van, vagy kvázi csak a pálinka műfajnak a megismertetése, és olyan külföldi, aki már korábban akár kereskedelmi egységben, akár egy ilyen, tudom én, puszta koktélozás keretében már megitatódott úgymond egy-két rettenetes dologgal, na hát náluk az elég nehéz nyerni, tehát őt még egyszer rávenni arra, hogy az Ungáris Spiritből még egyszer kóstoljon, az nehéz. Viszont vannak pozitív elemek is, tehát hogyha valaki viszonylag szűzen érkezik, vagy legyőzi ezt az előbb említett ellenállását, és tényleg egy minőségi gyümölcs párlattal, vagy hívhatjuk pálinkának is, megkínálják, fel tudja benne fedezni a szépséget, és el tud nagyokat csodálkozni kikerekedő szemmel, hogy ez ilyen is tud lenni. Igen, hogyha rendesen meg van csinálva.
Itt nem lehet az osztrákoktól tanulni? Tehát nekik is azért van elég komoly gyümölcspárlat kultúrájuk, vagy nincs akkora?
Én azt hiszem, hogy ők azért helyben sokat főznek, sokat is megisznak a turisták, de igazándiból én egy-két olyan top osztrák distillerit ismerek, akire azt mondom, hogy tényleg nagyon jó. Annyi itthon is van, tehát én ebben azt, tehát igazándiból mindegy a boroknál, vagy a pálinkánál is, én az osztrákoktól amit eltanulnék, vagy ami fontos, az a technológiai tisztaságra igen. való törekvés egyrészt, és a másik pedig az önfegyelem, hogy falon kívülre vackot nem engedek ki. Tehát ez kéne nagyon sok, egyébként nem csak pálinka, de hát nagyon sok egyéb magyar termelőnek is megtanulnia, hogy persze lehetnek mindenféle hatósági elírások, meg nébik, meg nem tudom micsoda, de alapvetően saját maga számára legyen annyira magas az igényszintje, hogy vackot, még adott esetben, hogyha a cashflow oldalról muszáj, akkor se engedjen ki, hanem csak arra, ami büszke lehet.
Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én az a véleményem, hogy az apró munkát ebbe is bele kell tenni, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy generációk fognak erre rámenni, hogyha így ilyen rossz kifejezéssel élek. Az általad említett, hát a rum az egy dolog, de mondjuk a viszkiknél, ugye, hogyha visszatekintünk, 1800-as évekbe visszamenve találunk olyanokat, amikor még a vad nyugati helyzet volt a viszkifőzésben is, azért ne azt gondoljuk, hogy ami most van, azok a viszkik, azok olyanok voltak már a kezdetektől, tehát ott is voltak rettenetek a csempészet árutól kezdve a mindent beléig, és szépen lassan eljutottak oda, hogy megértették, hogy, mit akar a piac. Ugye? Tehát ugye most már olyan különlegességeket készítenek, hogy ilyen körforgásban mennek a hordók a bor készítőktől, a sörösöktől, a portóiaktól, a viszkisekig, a viszkisektől, a sörösökig, stb. Tehát, hogy egyfolytában keresik az újdonságot, de hogy az a fajta finomultság, technológiai tisztaság, fegyelem, azért az megfigyelhető, ahol siker van, tehát ez nem véletlen.
Így van. Ez nálunk is így kéne, hogy legyen, és én is úgy gondolom, hogy itt az generációk fognak még ilyen-olyan gyenge minőségű dolgok között felnőni, ami viszont sajnos a hosszú távú trendeket is azért valamilyen mértékben beárnyékolja, hiszen úgy fognak szocializálódni, hogy azt fogják gondolni, hogy bizonyos italkategóriák az hát megfelelően alsóbrendű bizonyos más italkategóriákhoz képest, és ezeket a nemzetközi marketing úgy hívja, perception, tehát ezt azon nagyon nehéz legyőzni.
Az biztos, viszont hogyha egy ginből lehet sikersztorit csinálni, ugye, ami egy egyszerű ilyen tengerész ital volt, vagy akár egy vodkából, mondjuk, hogyha már ez a kategória önmagában érdekes, külön beszélgetést igényel, hát akkor minden lehetne a gyümölcspárlatból, a pálinkából csinálni.
Viszont azért meg kell nézni az úgynevezett business case is mögötte, hiszen azt is nagyon kevesen hajlandóak azért elfogadni, hogy egy pálinka, hogyha rendesen elő van állítva, gyakorlatilag ugyanolyan árkategóriát képez, mint egy viszki vagy egy általad korábban említett italok. Csak ugye az a probléma, hogy még a gabona alapú szeszek, azok hát olcsóba kerülnek, vagy legalábbis relatíve olcsóba, és utána a sok éves érlelésnek a kifinanszírozása és a veszteség miatt, most nem beszélve nyilván a brandértékről, megdrágítja ezt az egész termelést, illetve a végső árat. A másik oldalról, a pálinka az teljesen ennek ellentétesen, tehát fordítva működik, marha drága a gyümölcs, és ez a trend, ez még fokozódni fog, viszont az érleléssel az esetek túlnyomó részében, illetve az ilyen finanszírozási veszteségekkel viszont nem kell számolni, de at the end of the day oda jutunk, hogy nagyjából hasonló árkategóriát képez a két spirit egymással.
A Mastersnél nálad most mi a kedvenc, te mivel szeretsz leginkább foglalkozni, vagy van ilyen?
Igen, én alapvetően a leginkább az izgalmas, bogyós dolgokat kedvelem, ilyen fekete berkenye, madárberkenyéket, vadcseresznyét például, tehát ezek, amik általában valamiféle maghatással is rendelkeznek, én úgy gondolom, a mag karakter egy ilyen komplexitás fokozó tényező, és ezáltal még izgalmasabb lesz az a gyümölcs profil, amit egyébként keresünk, és ki tudunk masszírozni a gyümölcsből. Hogyha az alapokat nézzük, vagy inkább az alapabbak felé moccanunk el, akkor a bírs az, ami nagyon régi kedvenc, és gyakorlatilag még kedvenc is maradt az elmúlt időszakban is. Őszintén szólva én a nagyon hagyományos dolgokkal, például a mindenki által istenített, és egyébként a legjobban fogyó, mondjuk sárga barack, vagy kajszi barack, azt én önmagamtól nagyon ritkán szoktam fogyasztani.
Hát beszélgetni még tudnánk, mert van egy csomó érdekes téma, de remélem, hogy így is érdekes volt a hallgatók számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Kicsit én köszönöm a meghívást.
Rávilágítottunk a pálinka készítése, illetve a gyümölcspárlat világára is, de alapvetően a borról beszélgettünk. Tamás Gábor, vészet, borakadémikus és párlatszakértő, master distiller volt a vendégem. A borravaló.hu-n az összes adásunk megtalálható, meghallgatható, visszamenőlegesen is itt érdemes keresni, vagy a Spotify-on, illetve a Facebook és Insta oldalainkon folyamatos tartalmak vannak. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
Sziasztok!